Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 399. dicséret első versét énekeljük fennállva. Ím hol vagyok, édes Uram Istenem.
Ím hol vagyok, édes Uram Istenem, kész vagyok mindenben néked engednem. Szent nevedért szörnyű halált szenvednem, csak az igaz hitben ne hagyd tőled elesnem.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készülve énekeljük a 329. dicséret második versét. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan bízta ránk a keresztséget Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom az apostolok kiküldéséről szóló történetet. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, a keresztelésnél azt fogadjuk meg, hogy úgy neveljük ezt a gyermeket, hogy majd vallást tegyen, fölnövekedve a hitéről. Tehát keresztjének neveljük, és mit jelent ez? Mivel a keresztség egy családba való befogadást jelent, az Isten családjába való befogadást. Ez azt jelenti, hogy majd hasonlítani fog a mennyei édesapjára ez a gyermek. nem csak a földire. Éppen a mai ige szakaszban, amit majd felolvasok, található ez a mondat: legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Miben hasonlít egy keresztjén ember a mennyei apjára? Elsősorban ebben, hogy mindenki felé jó indulattal van. Egy szóba. A mennyei atya így rendezte ezt a világot, hogy ő felhozza a napját a jókra és gonoszokra egyaránt. Mi ebben jelentkezünk, és benyújtjuk a kérelmünket, hogy ez ne így legyen, de az Isten így rendezte ezt a világot, hogy arra is felvirrad a következő nap, aki rosszat követett el. Aki kiáltó rosszat követett el, arra is felvirrad a következő nap. Miért? Egyszerűen azért, mert így rendezte el a világot, hogy az elkövetett dolgainkat felül tudjuk vizsgálni, és meg tudjunk változni, és erre ad lehetőséget. És erre még a körülményeket is megadja, hiszen esőt ad az igazak és a hamisak földjére egyaránt. Tehát, hogy az ő jóságát és ajándékait nem csak azok tapasztalják meg, akik megérdemlik, olyanok, megjegyzem, nincsenek is, hanem mindazok megtapasztaljuk az ő jóságát és kegyelmét és ajándékait, akik nem érdemeljük meg. Miben kell hasonlítson egy gyermek a mennyei atyához? Ebben. Hogy megtapasztalja az ő jóságát, fölül tudja vizsgálni az eddigi elrontott dolgait, újat tud kezdeni, tanulni, és ezért, mert ő ezt megtapasztalta, hogy ilyen a mennyei atya, ezért lehetőséget tud adni mindenkinek ugyanerre. Tehát a gonoszaknak is, a hálátlanoknak is lehetőséget fog adni arra, hogy megváltozzanak. Adja Isten, hogy keresztjénnek tudjunk mi magunk is nevelődni. Ehhez az kell, hogy halljunk a mennyei atya csodálatos szeretetéről, újra meg újra meg tudjunk ebben erősödni, jöjjünk a gyülekezetbe. És akkor így tudjuk nevelni a környezetünket is, a gyermekeinket is. Amen. Most, kedves szülők, keresztszülők, miután keresztjén szülők gyermekeit kereszteljük meg, ezért arra kérlek titeket, hogy valljátok meg keresztjén hiteteket a gyülekezet közösségével együtt, fennállva az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önkéntesen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Köszönjük csodálatos ajándékodat, Istenünk, az életünket. Köszönjük ennek a kisgyermeknek az életét és az édesanya életét is, hogy vele voltál a szülés nehéz óráiban. Köszönjük, hogy most itt állhatunk előtted, mint a mennyei édesapánk előtt, akire szeretnénk hasonlítani, és szeretnénk, hogyha ez a gyermek is, és minden tagja a következő nemzedékeknek hasonlítana hozzád. Abban, ahogyan türelmesen lehetőséget adsz az újrakezdésre. Köszönjük, hogy ezt megtapasztalhatjuk mindnyájan a saját bőrünkön, és köszönjük, hogy így nevelhetjük éppen ezért a gyermekeinket is. Segíts ebben mindnyájunkat. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkeresztelte és családjára a 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten. Szeretettel kérem a keresztelő családot, hogy foglaljanak helyet a padokban, a gyülekezet körében, és mindnyájan foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenekelőtt a gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Forrai Béla testvérünktől, aki 77 évesen hunyt el. Isten adjon vigasztalást családjának, sógorának és családjának, akik gyülekezetünkben ismerős tagok. A mai istentisztelet keretében megkereszteltük Nagy Sándor és Horváth Karola Kristóf nevű gyermekét. A mindenható Isten segítse a családot, a kisgyermek fölnevelésében, hogy ne csak fizikailag, hanem lelkileg is tudják mindazt megadni, amire szüksége van. Táborainkat hirdetem, gyermektáborunkra is, amely augusztus 8-ától lesz napközis jelleggel, illetve a ifjúsági táborunkra is, amely Pákozdon lesz egy héttel később, augusztus 15-től, jelentkezéseket várunk és fogadunk. Szeretettel várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik a gyermektáborban, itt Csepelen, abban tudnak segíteni, hogy egy-egy nap végén kitakarítanak, hogy ne azoknak kelljen ezt megcsinálniuk, akik egész nap talpon vannak a gyerekekkel való foglalkozásban. Tehát várjuk azoknak a jelentkezését, akik a takarításban segítséget tudnak adni, és kérjük a gyülekezet kedves adományait is ezekre a táborokra, hiszen azt szeretnénk, hogyha a nehéz helyzetben levő családok gyermekei is el tudnának jutni a táborainkba. Egy kérést is kaptunk az egyházkerülettől. Az egyházkerületnek a kollégiumi férőhelyei a következő tanévben csökkennek, és ezért nem tudnak elhelyezni református diákokat, és kérik azoknak a jelentkezését, akik megfizethető, olcsóbb szálláshelyet tudnak biztosítani református diákoknak, akik itt Pesten tanulnak, és egyébként vidéken élnek. A lelkész hivatalban meg tudom adni, ahova jelenteni kell ezt a dolgot, hogy ha valaki tud szállást adni diákoknak a következő tanévben. Ahogy múltkor hirdettem, egy megbízható református édesanyja számára két gyermekeivel szintén keresünk albérletet, ami hát szintén kellene, hogy megfizethető legyen számukra. A lelkészi hivatalban lehet erről is többet megtudni. Most folytassuk az Isten tiszteletünket. A 168. dicséretet énekeljük, bibliaolvasó kalauzunk szerinti mai napra kijelölt énekünket, mind a négy versével. Ó, Atyaisten, irgalmas nagy Úr! Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyve 130. fejezetéből olvasom. Kiáltás a mélységből, zarándok ének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor? De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak a fülünkig jusson, hanem megérthessük, befogadhassuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Éppen ezért fennállva kérjük imádságban a mindenható Istent. Köszönjük, Istenünk, hogy mi is jöhetünk hozzád a magunk élete mélységeiből. Lehet az nagy és feneketlen mélység, vagy csupán piciny gödör, amiben vagyunk. Köszönjük, hogy hozzád bátran és bizalommal fordulhatunk. Köszönjük, hogy te nem küldesz el magadtól minket. Köszönjük, hogy azt adod, amire legbelül vágyunk, a veled való közösséget, a lelki felüdülést, azt, hogy érezzük jóságodat, megerősödhessünk bűneink bocsánatában, azt, hogy kapaszkodhassunk a te erős kezedbe a hétköznapokban. Köszönjük, hogy így fordulhatunk most is hozzád, mert te itt vagy és vársz minket. Segíts lélekben hozzád találni, belőled erőt nyerni, benned megerősödni, mindnyájunknak, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 294. dicséret első verse éneklésével Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek, Máté evangéliuma 5. fejezetében található megírva a 43. verstől a fejezet végéig. Ezt mondja Jézus Krisztus, hallottátok, hogy megmondatott, szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátok fiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei atyátok tökéletes. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a hegybeszédnek olyan szakaszához értünk el, amelyikért nagyon sokan lelkesednek, de nagyon sokan csak elméletben lelkesednek érte, hogy milyen gyönyörű gondolat ez. És nagyon sokan pedig nagyon józanul különböző kérdéseket és ellenvetéseket tesznek. Jézus Krisztus itt az Ószövetséget magyarázza. Megint csak hangsúlyoznom kell, hogy az Ószövetség eredeti értelmét állítja helyre. Mert amikor azt mondja, hogy megmondatott, hogy szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet, akkor ez így leírva csak az eleje van a Bibliában. Hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, Mózes 3. könyve 19. fejezetében. Azt, hogy gyűlöld ellenségedet, ez így nincs parancsba adva a Bibliában, az Ószövetségben sincs leírva így. Amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy megmondatott, akkor nem véletlenül ezt mondja, és nem azt, hogy megvan írva. Ugyanis ez a mondat nem a Biblia, hanem a Biblia magyarázata. Erre mindig figyeljenek a testvérek, hogy ne tévesszék össze a Bibliát a Biblia magyarázatával. A Biblia biztos, hogy igaz, 100%, arra nyugodtan rá lehet építeni az életünket. De hogy helyese a magyarázat, és most arra is gondolok, hogy én magam, amikor olvasom, helyes magyarázatot fűzök-e hozzá? Ez már kérdéses. Azért van itt a szószéken a lelkész, aki az életében 5 évet áldozott arra, hogy megtanulja a Biblia magyarázatát, és továbbadja, hogy lehetőleg hiteles forrásból halljuk a Biblia magyarázatát. És ezért érdemes gyülekezetbe járni többek között. Ahogy mondtam, ez a szakasz nehéz azért, mert az emberek rosszra gondolnak, és ellenvetéseket fűznek hozzá. Most szokásommal ellentétben leginkább egy példát szeretnék mondani, hogy hogyan is kell érteni ezt az igét, talán így közelebb jön hozzánk a dolog. Többen tudják a testvérek közül, hogy én 5 éve vagyok itt Csepelen, azelőtt Gyöngyösön szolgáltam az ottani gyülekezetben. Az egy kis református közösség, Gyöngyös és környék 20-valahány faluja tartozik hozzá, és ezen a területen 90%-ban római katolikusok az emberek, és 4-5%-ban vannak reformátusok. És ez egy nagyon összetartó kis közösség volt, mindenki örült annak, hogy a messzi idegenbe, ahova szakadt, mert ezek mind-mind úgy kerültek oda szinte, ott talál egy olyan helyet, ahol otthon érezheti magát, és ahol közösségben lehet másokkal. Nos, hát én 85-ben kerültem oda a gyöngyösi gyülekezetbe, és ezért a rendszerváltást ott éltem meg, és az első 15 évben körülbelül megduplázódott a templomban levő létszám egy-egy istentiszteleten, szép lassan. Nem azért, mert az emberek hirtelen azt mondták, hogy na, gyerünk a templomba, hanem azért, mert lassanként megmozdult a gondolkodásuk, egy-egy embernek eszébe jutott, hogy mit tanult gyermekkorában, vagy eszébe jutott, hogy mit hagyott ki, és kíváncsiságból bejött, aztán olyat hallott nyilván, ami foglalkoztatni kezdte, és szépen máskor is jött, és ott maradt. Így szaporodott a gyülekezet. És a példa, amit mondok, az, hogy volt néhány ember ebben a tömegben, én előttem 3 ember van ilyen, aki úgy jött a gyülekezetbe, hogy előtte az előző rendszer számára elkötelezte nagyon is magát. ő gazdasági igazgató volt valahol, vagy hasonló vezető pozícióban, és hát nem csak úgy csendben, hanem nyíltan hirdette, hogy a kommunizmus az igazi. És három ilyen ember is volt, aki így megjelent a gyülekezetben, és azt akarom mondani, hogy példának, hogy a gyülekezet ezeket az embereket szépen, csendben befogadta. Nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű dolog, hiszen pontosan a egykor itt szolgáló Ágai Lászlónak a gyermeke volt a kántorunk, presbiterünk, akinek ebből a gyülekezetből pontosan az akkori rendszer miatt kellett távozni, talán túl jól végezte a gyülekezeti munkát, és egyébként is valaki, akinek olyan rokonai voltak, akik a politikában, akkori politikában otthon voltak, annak fájt a foga erre a gyülekezetre, és kénytelen volt így elcserélni, mert ráparancsoltak felcserélni a két lelkész között a gyülekezetet. És ilyen emberek, nem is csak ő, de mások is ültek, akik számára egy kommunista és az a rendszer, amiben ő nyíltan vállalva kommunista volt, az ellenségük volt. De sokan voltunk ugye a gyülekezetben, és egymást segítettük. Ha valakinek nehéz volt, följöttek a sérelmei, jöttek a nehéz gondolatai, hogy hát hogy keres itt, mert biztos besúgó, küldték ide. És voltak, akik lecsendesítsék az ilyen szavakat, és azt mondták, hogy türelem, nyugalom, az Isten velünk is kezdett valamit, amikor még nem ismertük, és közelítettünk hozzá, majd csak ő velük is fog. És a gyülekezet tényleg szép lassan befogadta ezeket az embereket, tulajdonképpen évekig tartott, amíg annyira megnyíltak, hogy ott addig csendben megültek a hátsó sorokba, hallgatták az igehirdetést, jöttek vasárnapról vasárnapra, míg végül a lelkészhez fordultak, elmondták, hogy igen, ők ilyen és ilyen múlttal voltak, de emiatt az egyiket egy betegség érte, a másiknak a fia bekerült egy református családba, és elkezdett templomba járni, és azt mondták, hogy így fölelevenedett bennük, amit régen tanultak, amihez hűtlenek voltak, és úgy érezték, hogy talán őket is visszafogadja az Isten. Hát így volt ez, és ez egy nagyon szép példa arra, hogy miről van itt szó. Először is természetesen arról, amiről a keresztségben is hallottunk, hogy a keresztjén emberek hasonlítanak a mennyei apjukra, mert az ő családjába nyertek befogadást. Amint a mennyei atya kegyelmes és időt és körülményeket biztosít addigi dolgainknak a felülvizsgálatára, ugyanúgy ezt mi átéljük, és mi is időt és körülményeket kell, hogy biztosítsunk, hogy emberek felülvizsgálják az eddigi gondolkodásukat, életüket. Ez nem egy látványos és egy különleges dolog. Tehát ez szokott az egyik félreértés lenni, hogy szeressük az ellenségünket, na akkor megpróbáljuk ezt így megélni látványosan, keresünk valakit, akin demonstrálhatjuk, és akkor valami nagy jót próbálunk vele tenni. Nem, ez egy nagyon csendes és nem látványos dolog. Akkor kell az ellenséget szeretni, amikor találkozunk vele a hétköznapokban. Itt Jézus Krisztus azt mondja, hogy köszöntsétek. A köszönésnek, köszöntésnek az Ószövetség idején, meg Jézus korában is különleges jelentősége volt abban a kultúrkörben, ahogy tulajdonképpen a régi magyar nyelvben is az adjon Isten jó napot, az egy áldás kívánás volt. Ez a szép magyar köszönés, kár, hogy kiveszett a divatból, már csak a vége van, és azt meg nem értjük. De a köszönés, a köszöntés ilyen áldás kívánás volt a másikra. És Jézus Krisztus azt mondta, hogy ha találkoztok valakivel, akit úgy vehettek, hogy az ellenségetek, hát nem kifejezetten jó akarótok, valamiért keresztbe tett nektek, valami nem tetszik az ő viselkedésébe, ne elforduljatok tőle, hanem köszöntsétek. Ez egy nagyon pici dolog volt, és tulajdonképpen nem is feltűnő, mert ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy köszönjünk egymásnak, mégis nagy dolog volt, mert le kellett hozzá győzni a szívüknek a viharait, hogy ezt a lépést megtegyék. Tehát ne gondoljunk látványos nagy dolgokra, hanem arra, hogy ha valaki megsértett minket, valaki keresztbe tett nekünk, akkor ahhoz úgy viszonyuljunk a megfelelő módon, ahogyan mennyei atyánk viszonyul hozzánk, akik megsértettük őt bőven, és keresztbe tettünk neki nagyon sok mindennel az életünkbe, és ő lehajolt hozzánk, és eljött hozzánk Krisztusban, egészen odáig, hogy a halált is vállalta a bűneink bocsánatáért. Legyünk a mennyei atyánk fiai. Nem látványosan, de ezeket a nehéz harcokat benn a szívünkbe megharcolva. Így mondja Jézus Krisztus, hogy szeressétek ellenségeiteket, és többes számban mondja, és ez talán segítség nekünk, hogy a Krisztushoz tartozók egy nagy család. Mi a gyülekezet is egy ilyen nagy család vagyunk, az Isten családja, és egy családnak az az előnye, hogy a családtagok segítik egymást. Olyan jó volt tapasztalni, mondom ott Gyöngyösön is, hogy volt, akinek nehezebb volt, mert nagyobb sérelme volt, de azt csitította a többi, és talán együtt imádkoztak vele, hogy tudjon ő is imádkozni azért, akit ellenségének tekint. Csodálatos jó lehetőség, hogy egy ilyen közösségnek a tagja lehetünk, a mennyei atya családjának, ahol segítenek nekünk földolgozni a sérelmeinket, és elfelejteni, vagy legalábbis félretenni, elfelejteni nem olyan értelembe kell, hiszen Isten is nem feledékeny. Azt mondja, hogy a háta mögé veti a bűneinket, ez nem azt jelenti, hogy elfeledkezik róla, hanem hogy szándékosan félreteszi, és nem azzal foglalkozik. Nekünk sem szenilisnek kell lenni, és feledékenynek, hanem ha tudjuk is, hogy mit tett az illető, de szándékosan nem foglalkozunk azzal, és félretesszük. És a közösség ebben mindig segít nekünk. Persze ez igaz, hogy azok az emberek nem az első sorba ültek ott Gyöngyösön sem, és nem akartak rögtön presbiterek lenni. Tehát ez nagyon fontos, hogy az, hogy szeretjük az ellenségünket, az nem azt jelenti, hogy engedjük a fejünkre nőni, és bármit megtehet, és mi tutyi-mutyiak vagyunk, szó nincs arról. Annyi, hogy jó indulattal vagyunk hozzá. Milyen jó, hogyha lehetőséget adunk neki, hogy megtalálja a helyét. Hát ők megtalálták ott a templomba, a hátsó sorokba, csendben a helyüket, aztán az egyik valaki megtalálta a szolgálatát is, például, ahogy a nagymama korban lévén a babamama körben vigyázott a pici gyermekekre örömmel. óvónői hivatását gyakorolva és kamatoztatva. Nem az első sorba ülnek ezek az ellenségeink, nem nőnek a fejünkre, nem arról van szó, de megadjuk nekik a lehetőséget, hogy felülvizsgálják a dolgaikat. És nagyon fontos ez, hogy Jézus Krisztus nem úgy közelíti ezt a dolgot, hogy szeressétek, és akkor sorolja, hogy a gyermekeiteket, feleségeteket, barátaitokat, a szomszédaitokat, és még az ellenségeteket is, azért, mert nem akarja egy sorba állítani ezeket a dolgokat. Nagyon jól tudja, hogy másképp szeretjük a feleségünket, másképpen a gyermekünket, másképpen a szomszédasszonyt, másképpen. Ez nagyon fontos. A közös ebben, hogy jó indulattal vagyunk hozzájuk. A gyermekünkért mindent megteszünk, amit csak megtehetünk, meg a feleségünkért. Többiekért esetleg kevesebbet teszünk, de alapvetően jó indulattal vagyunk hozzájuk, és ha megszorulnak és hozzánk fordulnak, akkor szeretettel fogadjuk, és igyekszünk tanácsolni őket, segíteni. Tehát az ellenségnél nem arról van szó, hogy úgy szeressük, mint a legjobb barátainkat, hanem csak arról van szó, hogy legyünk hozzá jó indulattal. Ha valamiért hozzánk fordul, ne küldjük el megsértődve, hogy te így tettél nekem, akkor most én is visszafizetem neked. De ehhez át kell változnunk belülről. Ez nekünk nem megy magunktól. Ez pedig Jézus Krisztusnak tulajdonképpen a parancsa, de az a jó, hogy Jézus Krisztus nem hozzánk hasonló ember volt csupán, hanem az Isten itt a földön köztünk járva. Tehát, ha ő parancsol, akkor az meglett. Ha ő azt mondta a bénának, hogy kelj fel és járj, akkor az valósággá lett. Ha azt mondta, hogy megbocsáttattak neked a bűneid, akkor az úgy lett. És ha azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, akkor az ő családja úgy fog tenni. Adja Isten, hogy a magunk környezetébe gondoljunk olyan emberekre, akiknél kinyílik a bicska a zsebünkbe, vagy görcsbe rándul a gyomrunk, ha velük találkozunk, és kezdjük el gyakorolni, hogy áldást kívánunk neki, imádkozunk érte, jó indulattal vagyunk hozzá, mert ez, ami mennyei atyánk akarata, ő így bánik velünk, mi is így bánjunk a környezetünkkel. És akkor megváltozik a környezetünk. Akkor lecsillapodnak ezek a félelmek, az értetlenségek, hogy a magyar társadalomra nagyon-nagyon jellemző az utóbbi évtizedekben, hogy mindenki pattanásig feszült, és úgy néz egymásra, mert táborok vannak. Ha az ellenségünkre úgy nézünk, ahogy Jézus Krisztus mondja, akkor minden meg fog változni körülöttünk, bennünk, és az egész magyar társadalomban így legyen. Amen. Válaszoljuk az ige hirdetésre a 399. dicséret 9. versével ezt az éneket egy halálra, a hitéért halálra ítélt ember írta a síralomházban, úgy tudjuk. Hát nekünk nincs ilyen nehéz helyzetünk, de tanulságos az, amit mond. Tehát a 399. dicséret 9. verse: nézz rám, én Istenem, szent szemeddel, hogy tűrhessek mindent nagy békességgel, és lehessek azokhoz szeretettel, akik háborgatnak, megölnek fegyverükkel.
nézne, amin Istenem szent szemeddel, hogy tűrhessek minden nagy békességgel, és lehessek azokhoz szeretettel, akik háborgatnak, megölnek fegyverükkel.
Imádkozzunk ismét fennállva. Köszönjük neked, Istenünk, hogy így ismerhetünk meg, mint aki valóban felhozod a napodat, akkor is ránk, hogyha valami rosszat követtünk el. És akkor is esőt adsz a mi földünkre is, hogyha nem úgy viselkedtünk, ahogy te szeretted volna. Bocsásd meg, hogy mi nem ezt érezzük ki, halljuk ki ebből a világból sokszor, és olyan elégedetlenek tudunk lenni. Köszönjük irgalmasságodat, és köszönjük, hogy tanítasz minket is irgalmasnak lenni, megbocsátani, szeretni akár az ellenségeinket is. Kérünk téged, valóban atyaként, mennyei édesapaként te formáld a mi gondolkodásunkat. Köszönjük, hogy így közeledhetünk hozzád napról napra, így viszonyulhatunk hozzád, így szólíthatunk meg az imádságaink szavával napról napra. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk egész nemzetünket is imádságos lelkületünkbe, amikor énekeljük a szózatot, bocsánat.
Világon e kívül.
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és még néhány verset énekeljünk a halálra ítélt énekéből. A 399. dicséret 10-től 13-ig terjedő verseit énekeljük. Én elmegyek atyámhoz, Istenemhez.